Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint szól hozzánk a Jelenések könyvének első részéből, a 4-től 18-ig terjedő versekből.
A 7 kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése. János, az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten és az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Így szól az Úristen, aki van és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam a hangot. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam van a halál és a pokol kulcsai. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatóin, szívükbe fogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk az elmúlt évért. Köszönjük az áldásokat, az örömöket, a könnyeket is, mert tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Köszönjük családjainkat, gyülekezetünket, hogy tiszta forrásból ihattunk, élő igével élhettünk. Köszönjük, ha volt munkánk és volt kenyerünk. Köszönjük az ima meghallgatásokat. Megrendülten láttuk, hogy nem, hogy megy tönkre sokféle katasztrófában emberek egész életének munkája, kincse. Látnunk kellett, hogy semmi se biztos. Csak a te kegyelmed, csak a kereszt, csak az isteni szeretet tart ki a bölcsőtől a koporsóig. Köszönjük, ha ezt már megérthettük. Úr Jézus, áldunk, hogy veled léphetünk át az új évbe. A te áldásodat kérve állunk most elődbe. Kérünk magunkért, adj nekünk növekedést a hitben, hogy a mi holnapi cselekedeteink többek legyenek te előtted, mint a tegnapiak voltak. Szentebbül éljünk, egyre erősödő reménységben, mert erős vár a mi Istenünk. Adj családjainkban hűséget, a gyülekezetben egységet, népünknek békességet, a szívekbe Isten félelmet. Kérünk betegeinkért, te légy gyógyítójuk, fájdalmaik enyhítője, ahogyan eddig is. Kérünk azokért, akiket ebben az évben fogsz hazahívni. Tudjuk, hogy nem mindig az megy, aki öreg vagy beteg, hanem akit hívnak. Kérünk, hogy a te lelked munkálja ki bennünk, hogy készen legyünk a veled való találkozásra. Tudjuk, hogy sorsunk a minden ember sorsa, de azt is tudjuk, hogy te velünk vagy minden napon, ha a halálnak völgyében járunk is. Segíts, hogy szeressük a körülöttünk élőket, amíg alkalmunk van rá. Segíts, hogy meg tudjunk egymásnak bocsájtani. Addig mondjuk az örömhírt családban, világban, hittanórákon, amíg lehet. Tégy bennünket alkalmassá a jóra. Áldj meg minket, jó Urunk! Áldj meg ezt az újévi Isten tiszteletet, áldj meg szolgáid szájában a szót. Hadd kezdődjék a mi növekedésünk már a mai alkalmon is. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a zsidókhoz írott levél 13. részéből a 9. vers középső mondatából hirdetem nektek, mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve a 285. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. Uram, a te lelked ereje vérünk így jót tégyen. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található a zsidókhoz írott levél 13. részének 8. versében. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Amen. Szeretett testvéreim, néhány órával ezelőtt nem csak új évet, hanem új évtizedet is kezdtünk. Emlékszem még a 10 évvel ezelőtti, bocsánat a kifejezésre, de őrületre, az ezredforduló felfokozott ünneplésére, mert kedves testvérek, nem mondok újat azzal, hogyha azt mondom, hogy időben élünk. Emlékezetünkben él a múlt, tapasztaljuk a jelent, és hol bizakodással, hol félelemmel várjuk a jövőt. Életünk ideje a múlandóság alá van rekesztve. Ezért is választottam azt az éneket, amit énekeltünk az istentisztelet elején, csak változást és romlást lát a szem. És ilyenkor mindig a szívünk azt kérdezi, hogy hol van a szilárd pont, hol van a kapaszkodó, mert ezt keressük minden szívdobbanásunkkal. Ezt keressük akkor is, hogyha tudatosan keressük, és ezt keressük akkor is, hogyha nem gondolunk rá, hogyha megpróbáljuk elhessegetni magunktól a gondolatot, hogy a múlandóság alá vagyunk rekesztve. Hol van a szilárd pont, hol van a kapaszkodó? Csak egyetlen egy van ilyen a világon, Jézus Krisztus, akiről így szólt az ige, tegnap és ma és örökké ugyanaz. Néhány évvel ezelőtt Nagybörzsönyben rendeztük családos táborunkat, nem azt a bizonyos összgyülekezeti családos tábort, ez még korábban volt, és éppen olyan időszakban érkeztünk, és éppen olyan évet írtunk, hogy szokatlanul sok óriási fekete hernyóval találkoztunk, amelyek eléggé letarolták az erdőket. Ha tovább maradtunk volna, nem csak egy hétig, akkor megfigyelhettük volna, ahogy bebábozódnak, és végül a csodálatosan szép pillangók elrepülnek, mert átalakultak a bábok. Összesen lehetett hasonlítani, vagy összesen lehetett volna hasonlítani őket, annyira másféle volt a három, a hernyó, a báb és a pillangó, és mégis ugyanaz az élőlény. Bocsánatot kérek ezért a profán hasonlatért, de Jézus Krisztusnak is megkülönböztethetünk többféle létformáját, mégis ugyanarról az isteni szeméről van szó mindvégig. Tehát amikor azt olvassuk az igében, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő statikus, állandó, soha semmiféle változás nem történt vele, hanem azt jelenti, hogy lényegét tekintve ugyanaz, még akkor is, hogyha különböző létformákban élt. Nagyon röviden, tényleg nem szeretnék elméleti síkra elmenni, de nagyon röviden tekintsük végig Jézus Krisztus létformáit, hogy lássuk, hogy mit jelent az, hogy ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Az első létformája volt az örökké valóság a menny dicsőségében. Ez az isteni létforma. Ő Isten egyszülött fia, de nem a betlehemi születés értelmében az. Ő a Szent Háromság második személye, a fiú, az örök fiú, aki már a világ teremtése előtt az atyától született. Ahogyan a Filippi levél is mondja, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Tehát volt egy olyan formája, egy olyan létformája, amikor Isten formájában volt. Aztán eljött az idők teljessége, az a 2000 évvel ezelőtti betlehemi éjszaka, amikor szolgai létformát vagy emberi létformát öltött magára. A Filippi levél ezt így folytatja, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, és aztán folytatódik tovább, de én csak idáig olvastam, vagy ugyanezt mondja János is, az ige testé lett és közöttünk lakozott. Ez a betlehemi történettel kezdődött, majd Jézus 33 éves földi tartózkodása és szolgálata követte ezt egészen a kereszt halálig. Ez volt az ő szolgai vagy emberi létformája. És most az ő feltámadása óta megdicsőült, ismét csak mennyei létformában van, és ez mégis más, mint az a formája, amely még Betlehem előtt volt az övé, mint eredeti isteni létformája, ugyanis feltámadott testét felvitte magával az örökké valóságba. Most már nem csak, ugye itt a csakot azért idézőjelbe teszem, most már nem csak Isten, hanem ember is, az ő megszületése, betlehemi megszületése óta, a második vagy utolsó Ádám, ahogyan nevezi őt az ige. Három létformáját láttuk tehát Jézusnak. Miért mondjuk tehát azt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz? Hiszen látszólag nem egészen ugyanaz. Ezért most leginkább Jézus Krisztus változatlanságáról szeretnék beszélni. Ő, mint Isten fia, kívül áll az időn, vagy inkább felette áll az időnek. Az Isten fia nem fogja a földi dimenzióknak. Mi kizárólag térben és időben tudunk gondolkozni, hiszen térben és időben élünk. Ő Úr ezek fölött. Isteni mi voltára nézve fölötte áll a dimenzióknak. Konfirmációi oktatásban is, meg általában, hogyha beszélgetek emberekkel a megváltás csodájáról, gyakran fölteszik azt a kérdést, hogy na de mi van az Ószövetség hívőivel, hiszen ők Jézus Krisztus előtt éltek. Mi van velük? És volt már olyan fiatal is, aki föltette azt a kérdést, hogy de bennünket mi köt össze ezzel a 2000 évvel ezelőtti történettel? Mi közöm van nekem ahhoz, hogy 2000 évvel ezelőtt ott sok ezer kilométerrel arrébb Jeruzsálemben mi történt? Hogyan lehet ennek kihatása ránk nézve is? És el szoktam mondani, hogy Jézus Krisztus, mint ember, a számítások szerint 30. április 7-én Jeruzsálem várfalain kívül a Golgota helyén a kereszten adta életét, hogy váltsák halált halljon. De isteni természetére nézve ez a halál tértől és időtől független, és érvényes visszafelé nézve is, az ószövetségi hívőkre nézve is, és érvényes előre felé, azaz mireánk nézve is. Kedves testvérek, olyan ez, mint általában is a fizikai törvényeknek a természete. Hiszen a gravitáció ugyanúgy működik Budapesten, mint Londonban, ugyanúgy működik a Földön, mint a Napban, ugyanúgy működik a tér bármely szögletében. Az egyenleteknek nincsen más alakja attól függően, hogy hol vagyunk. Nem úgy van, hogy Budapesten a testek vonzák egymást, Londonban pedig taszítják. Ugyanígy Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata érvényes mindenhol és minden időben. Jézus Krisztus változatlan, megint csak az énekre utalok, változhatatlan, ó, maradj velünk. De azért nem csak ezt jelenti. A mi számunkra az is fontos, hogy változatlan az ő közben járó szolgálata. Amikor itt járt a Földön, betöltötte a tökéletes főpap küldetését. A karácsonyi istentiszteleten erre röviden már kitértem, mint ahogy már korábbi években is volt szó erről, hogy az ószövetségi főpapoknak mi volt a szolgálatuk, hogy közbenjárók voltak Isten és ember között, közvetítették Isten akaratát és áldását az ember felé, és az embertől Isten felé pedig az áldozatok révén a bűnbánat és bűnbocsánat közbenjáró szolgálatát végezték. Jézus Krisztus viszont, mint tökéletes főpap, nem csak úgy általában mutatott be áldozatot, hanem saját magát mutatta be áldozatként. Ő egyszerre volt áldozó, és egyszerre volt áldozat, ahogyan ezt szoktuk mondani. De testet öltése előtt is volt neki közbenjáró szolgálata. A zsidókhoz írott levél és sok más bibliai bizonyságtétel alapján tudjuk azt, hogy Isten az ő közreműködésével, ő általa teremtette ezt az egész világot. Tehát az Atya nem közvetlenül teremtette a világot, hanem a Fiú munkája révén. Szoktuk ezt a hasonlatot mondani, hogy kicsit hasonló ez ahhoz, mint ahogyan egy épületnek van tervezője és van kivitelezője, ugyanígy ennek a világnak, mint egy tervezője az Isten, de a kivitelezője maga Jézus Krisztus. Nem csak a teremtésben nyilvánult meg az ő közben járása, az ő közben járó szolgálata, közvetítő szolgálata, hanem az első emberpár megteremtése óta is, egészen a betlehemi születésig, olyan sokszor látjuk nyomait annak az Ószövetségben, hogy itt valami többről van szó, mint egyszerűen csak egy mezei angyalról. Amikor az ige az Úr angyaláról beszél, akkor sokszor a megfogalmazás úgy átcsúszik abból, hogy most ezt Isten mondja, vagy hogy ez az angyal mondja. Figyeljék meg a testvérek például Mózes elhívását ott a csipkebokornál, vagy sok más történetet az Ószövetségből, hogy nem egyértelmű a megfogalmazás, hogy most itt csupán egy angyalról van szó, vagy egy angyalnál többről. És sok olyan biblia tudós van, aki hittel vallja, hogy amikor az Úr angyala jelenik meg az Ószövetségben, az tulajdonképpen Jézus Krisztus, még mielőtt Jézus Krisztusnak nevezték volna, még mielőtt Betlehemben megszületett volna, átmenetileg testet öltött magára, vagy átmenetileg tapasztalhatóvá tette magát, és így jelent meg különösen fontos körülmények között. Vagy el szoktam mondani azt is, ezt most nem akarom részletezni, hogy én úgy látom az igéből, és azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, hogy amikor Melkisédekről olvasunk Mózes első könyvében, hogy a győztes harcból visszatérő Ábrahám elé vonult, kenyeret és bort vitt ki eléje, Ábrahám pedig mindenből tizedet adott neki. Ahogyan a zsidókhoz írott levél beszél Melkisédekről, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem életének kezdete, sem vége nincs. Én úgy gondolom, hogy itt megint Jézus Krisztussal találkozott Ábrahám Melkisédek formájában, hiszen Melkisédek azt jelenti, hogy az igazság királya, és ő Sálemnek, a Jeruzsálemnek, azaz a békének a királya is volt, a magasságos Isten papja. Kire lehet elmondani ezeket a jelzőket, hanem egyedül Jézus Krisztusra, még megtestesülése előtt is. Ideiglenesen testet öltött magára. Ő Isten és ember közötti közvetítő volt. Az is maradt, és az is lesz mindörökké. Hiszen mennybe menetele után is ezt a szolgálatot látja el, ahogyan a János első levelében olvasunk, és ha vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát változatlan az ő közvetítő, az ő közben járó szolgálata, és ezen belül változatlan az ő áldozata is. Van a Jelenések könyvében egy olyan ige, amit többféleképpen is lehet fordítani. Az eredeti károli fordítás, tehát az 1590-ben megjelent károli fordítás így adja ezt vissza. Bizonyos emberekről szól, akiknek nincsen neve beírva az életnek könyvében, amaz báránynak könyvében, mely megöletett a földnek fundamentumának felvetésétől fogva. Tehát magyarul a világ teremtésétől fogva megöletett bárány. A fiú már, sőt nem csak a világ teremtésétől fogva, hanem a világ teremtése előtt vállalta a megváltó küldetését. Aztán elvégezte a megváltás csodálatos munkáját ott, azon a nagypénteken, Jeruzsálem várfalain kívül, és a Jelenések könyve is így ír róla, majd a távoli jövőben, és láttam a trón és a négy élőlény között, és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Eljött és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. Tehát a menny dicsőségében is ő úgy jelenik meg, mint egy megöletett bárány, mert az ő áldozata örök, az ő áldozata változatlan, bár az idő egy pontján következett be, amikor magára vállalta, ami Istentől elveszett, eltávolodott állapotunkat, a bűneinket, de mégis az ő küldetése már a világ teremtése előtt az volt, és az idők végezetén is megemlékezik az ige az ő küldetéséről, amikor Jánosnak látomásban egy bárány képében jelenik meg, amely mint egy megületett. De nem csak az ő közben járó szolgálata, nem csak az ő áldozata változatlan, hanem változatlan a szeretete, kegyelme, irgalma, hiszen éppen ezért vállalta küldetését, változatlan a dicsősége és hatalma, még ha ezen a földön el is rejtette, mint egy áruhás király, változatlan a szentsége és tisztasága, változatlan, hogy gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Az idő múlik, de ő múlhatatlan. A körülmények, az emberek, országok, birodalmak változnak, de ő változatlan. Őt semmibe vehetik, akár még a létezését is tagadhatják, de ő akkor is létezik, és öröktől fogva mindörökké való. És hogyha valaki, kedves testvérek, ha valaki a szívébe fogadja őt, mint urát és Krisztusát, az vele együtt örökkön örökké él. Mi a múlandóságból ilyen értelemben ki tudunk lépni, és hozzá tudunk kapcsolódni az örökké valósághoz. Ha ő költözik a szívünkbe, akkor a szívünk vele együtt mindörökké él. Mert természetesen testileg meghalunk és eltemetnek. De nem ennyi az élet. Az élet, a nagy ébetűs élet, az az Istennel eltöltött élet, amely már elkezdődhet itt ezen a földön, és akkor tart az örökké valóságig. Olyan ez, mint amikor egy hajó törött, aki napokon át sodródott a hullámokon, végre szilárd talajt, száraz földet érez a talpa alatt, és tudja, hogy megmenekült, tudja, hogy hányattatásainak vége van. Így, hogyha végre megtapasztaljuk a talpunk alatt, így idézőjelbe téve, a szilárd talajt, az egyetlen örök, változatlan valóságot, akkor tudjuk, hogy megmenekültünk, és tudjuk, hogy hányattatásainknak vége van, mert hozzon akármit ez a 2011-es esztendő, hogyha Istenéi vagyunk, akkor olyan biztonságban élünk, hogy olyan biztonságot még elképzelni sem lehet. Ha ő a szívünkbe költözik, és ott él velünk és bennünk, akkor ebben a 2011-es esztendőben számunkra az idő nem múlik, hanem telik, előre haladásunk célirányos és nem céltalan, nem magányos, mert ő vezet, és ő velünk vándorol, ahogy az ének mondja, velem vándorol útamon Jézus, és velünk vándorolnak a hívő testvéreink. Akkor erőt és bátorítást kapunk a 2011-es esztendőhöz is. Így áldja meg, Urunk, ezt az esztendőt ne csak áldásaival, hanem önmagával. Mert Jézus Krisztus, és ezért is kértem, hogy a jelenések könyvéből kerüljön felolvasásra ez az ige szakasz, mert Jézus Krisztus az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható, mert Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Amen. Isten igére válaszként a 308. dicséretünk első versét énekeljük, igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság. Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy Te vagy a szilárd pont, Te vagy lábunk alatt a szilárd talaj, amelyet, mint sokáig tengeren hánykolódó hajó töröttek, végre megéreznek. Urunk, köszönjük, hogy benned mindent megnyerünk, hogy veled együtt örök életünk van, hogy benned és általad van a bűnbocsánat, az örök élet, a feltámadásnak a reménysége, minden szép és minden jó. És köszönjük azt az ígéretet, ami tegnap este is elhangzott, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal tekinthetünk a 2011. esztendő felé is, mert lehet, hogy ebben az esztendőben lesz sok ellenségünk, akár emberek, akár betegség, bajok képében, de ha Te velünk, kicsoda ellenünk? Urunk, köszönjük, hogy benned teljes biztonságot nyertünk, és írhat az idő bármit, bármilyen esztendőt, 1980-at, 2010-et, 11-et, 2030-at, teljesen mindegy, mert Te változatlan vagy. És ha mi testileg öregszünk is, és hogyha el is érkezik egyszer halálunk órája, Te akkor is változatlan vagy. mert változatlan a szereteted, a kegyelmed, az irgalmad, változatlan a szentséged, a tisztaságod, a hatalmad, és ezzel a változatlan Krisztussal fogunk találkozni, te veled, az örökké valóságban is, majd halálunk után. Köszönjük, hogy te teremtetted ezt a világot, és te teremted majd újjá. Te teremtettél meg bennünket fizikai értelemben, anyánk méhében, és te teremtesz bennünket újjá születésünkkor. Hogy minden a te munkád, és ezért olyan bátran valhatjuk, hogy hozzád tartozunk. Legyen 2011, Urunk, ennek a bátor vallomásnak és a neked való engedelmességnek különösképpen is esztendeje. Add, hogy mind egyéni életünkben, mind gyülekezetünkben keressük és megtaláljuk a te akaratodat, és engedelmeskedjünk neki. Hadd könyörögjünk így, nem csak magunkért és gyülekezetünkért, hanem szeretteinkért, rokonainkért, barátainkért, ismerőseinkért, lakó környezetünkért, egész Budapestért és egész hazánkért. Urunk, olyan sok nyomorúságot láttunk már, olyan jó lenne, hogyha ennek a népnek a szíve végre feléd fordulna, hogy meglátná, hogy kiben kell úgy bízni, hogy rendíthetetlen valóságot nyerjünk. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, és így tekinthetünk hazánkra is, mint amely a te kezedben van, és mint ahol nem történhet semmi a te akaratodon kívül. Kérünk, Urunk, hogy azoknak a hatalmaknak is szabj határt, amelyek ellened való hatalmak, akár Európában, akár az egész világon, munkálkodj, és Urunk, várjuk azt az országot, amelyet majd fölállítasz, amelyben te leszel az egyetlen uralkodó, az egyetlen név, amelyet segítségül hívhatunk, hiszen már most tiéd minden hatalom mennyen és földön. Várjuk, hogy ez egyszer majd nyilvánvalóvá legyen minden szem számára. Kérünk, hogy hordozz bennünket, vezess bennünket ebben az új esztendőben is. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg csöndben elmondott imádságainkat. Azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.